Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország áramigényének ellátása elképzelhetetlen nukleáris energia nélkül. Ezért jelenleg is folyik a munka a paksi atomerőmű bővítésén, amellyel nagyjából 17 millió tonna széndioxid kibocsátása lesz megelőzhető évente. Közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának meghallgatásán hangsúlyozta, hogy a világgazdaságban alapvető átalakulás zajlik egy hatalmas technológiai forradalommal párhuzamosan, amelynek nyomán a globális villamosenergia igény drámaian növekedni fog. Aláhúzta, hogy a közúti közlekedés elektromos átállása, a nagy adatközpontok építése, illetve a hűtési-fűtési igények erősödése mind ebbe az irányba mutat. Ez látható Magyarországon is. A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad. A csütörtök reggeli adatok szerint 1,3 millió címre már kézbesítette a posta az íveket, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely bejelentette, hogy október 23-án a Kossuth téren lesz az állami ünnepség. A miniszter azt mondta, a nemzeti konzultáció mindenkinek jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről. Hozzátette, vannak olyan brüsszeli pórázon lihegő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani. Rámutatott, Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is, jelentette ki Gulyás Gergely. 250 ezer három gyermekes anya vált jogosultá a személyi jövedelemadó mentességre, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a három gyermekes anyák SZIA mentessége kapcsán adott beszámolót. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével. Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-től a három gyermekes édesanyák, január 1-től pedig felmenő rendszerben a két gyermekes anyák is teljes SZIA mentességet fognak élvezni, jegyezte meg. Az otthonstart a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram. Már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány meghallgatott egy összefoglalót az otthonstart programról, és döntések is születtek, amelyeket pénteken jelentenek be. Hangsúlyozta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából. Ezért vezették be a fix 3%-os otthonstart programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram, jelezte. Már idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök megsegítésére lakhatási programot indítanak 10 milliárd forintos keretösszeggel. A miniszter a gyermekvédelemmel kapcsolatban azt mondta, egy héten belül további fontos döntések fognak megszületni, amelyekről a belügyminisztérium ad majd tájékoztatást. Kitért arra, hogy a 17 milliárd forint az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható. A részleteket egy héten belül közli a belügyminisztérium. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább szakad az ég, csökken a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor még előfordulhat, majd hajnalra csökken a csapadékhajlam is. A kevésbé felhős, szélcsendes vidéken reggelre párásság, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között alakul, de a borongós, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című művének következő részeit Tordi Géza előadásában hallhatják.
Nem bizonyos, mennyi ideig haladott, de annyi bizonyos, mennél tovább jutott, annál sötétebb lett előtte a világ. S egyszerre csak annyit vesz észre, hogy nem lát. Éj van-e, vagy szemem világa veszett ki? János Vitéz ekép kezdett gondolkodni. Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa, hanem hogy ez volt a sötétség országa. Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag. János Vitéz csak úgy tapogatva ballag. Néha feje fölött elreppent valami, szárnysóhogás formát lehetett hallani. Nem szárnysóhogás volt az tulajdonképpen, boszorkányok szálltak arra a seprőnyélen. Boszorkányoknak a sötétség országa rég ideje a, hogy birtok a tanyája. Országgyűlését őkelmök itt tartanak. Éjfél idejében ide lovaglanak. Most is gyülekeznek országgyűlésére, a sötét tartomány kellő közepére. Egy mélységes barlang fogadta be őket, a barlang közepén üst alatt tűz égett. Ajtónyílásakor meglátta a tüzet János vitéz, s annak irányán sietett. Mikor János vitéz odaért, valának egybe gyülekezve mind a boszorkányok. Halkan, lábujhegyen, a kulcsukhoz mene, furcsa dolgokon is akadt meg a szem. A sokvén szipirtyó bent csak úgy hemzsegett, hánytak a nagyüstbe békát, patkányfejet, akasztófa tövén nőtt füvet, virágot, macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat. De ki tudná sorra mind előszámlálni, csak hogy János mindjárt átkezdette látni, hogy a barlang nem más, mint boszorkánytanya. Erre egy gondolat agyán átvillana. Tarsolyához nyúlt, hogy csípját elővegye az óriásoknak, hogy jöjjön serege. Hanem megakadt a keze valamiben, közelebb vizsgálta, s látta, hogy mi legyen. A seprők voltak ott egymás mellé rakva, miken a boszorkány nép odalovagla. Fölnyalábolta is messzire elhordá, hogy a boszorkányok ne akadjanak rá. Ekkor visszatért, és sípjával füttyentett, és az óriások rögtön megjelentek. Rajta, törjetek be szaporán legények, parancsolá János, s azok betörének. Nahéz keletkezett cifra zenebona, a boszorkánycsereg gyorsan kirohana, keresték a seprőt kétségbeeséssel, de nem találták, s így nem repülhettek el. Az óriások sem pihentek az alatt, mindenikök egy-egy boszorkányt megragadt, s úgy vágta a földhöz dühös haragjába, hogy széjjel lapultak lepénynek módjára. Legnevezetesebb a dologban az volt, hogy valahányszor egy-egy boszorkány megholt, mindannyiszor oszlott az égnek homája, s derült lassanként a sötétség országa. Már csak nem egészen nap volt a vidéken, az utolsó banya volt a soron éppen. Kire ismert János ebbe a banyába? Hát Iluskájának mostohaanyjára. De, kiáltott János, ezt magam döngetem, s óriás kezéből kivette hirtelen, hanem a boszorkány kicsusszant markából, utcú, szaladni kezd, és volt már jó távol. A keserves volt át, rugaszkodj utána, kiáltott most János egyik óriásra. Szót fogadott ez, és a banyát elkapta, és a levegőbe magasra hajtotta. Így találták meg az utolsó boszorkányt halva János vitéz faluja határán. S mint hogy minden ember gyűlölte, utálta, még csak a varjú sem károgott utána. Sötétség országa kiderült végképpen, örökös homálynak napfény lett helyében. János vitéz pedig rakatott nagy tüzet, a tűz minden seprőt hamuvá égetett. Az óriásoktól azután búcsút vett, szívükre kötvén a jobbágyi hűséget. Ezek ígérték, hogy hűségesek lesznek, s János vitéz jobbra, és ők balra mentek. Vándorolgatott az én János vitézem, meggyógyult már szíve a bútól egészen. Mert mikor keblén a rózsaszárra nézett, nem volt az többé bú, amit akkor érzett. Ott állott a rózsa mellére akasztva, melyet Iluskája sírjáról szakaszta. Valami édesség volt érezésében, ha János elmerült annak nézésében. Így ballagott egyszer. A nap lehanyatlott, hagyva maga után piros alkonyatot. A piros alkony is eltűnt a világról, követve fogyóhold sárga világától. János még ballagott. Amint a hold leszállt, ő fáradottan a sötétségben megállt, s valami halomra fejét lehajtotta, hogy fáradalmát az éjben kinyugodja. Ledőlt, el is aludt, észre nem is véve, hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe. Temetőhely volt ez, ócska temetőhely, harcoltak hantyai a rontó idővel. Mikor az éjfélnek jött rémes órája, a száját mindenik sírhalom feltátja, s fehér lepedőben halvány kísértetek a sírok torkából kiemelkedtenek. Táncot és éneket kezdettek meg legott, lábok alatt a föld reszketve dobogott. Hanem János Vitéz álmai közepett, sem ének szóra, sem táncra nem ébredett. Amint egy kísértetőt megpillantotta, ember, élő ember, e szót kiáltotta, kapjuk fel, vigyük el, miért olyan vakmerő, tartományunkba belépni miképp merő. És oda sohantak mind a kísértetek, és körülötte már karét képeztenek, és nyúltak utána, de a kakas szólal, s a kísértet mind eltűnt a kakas szóval. János is felébredt a kakas szavára, testét a hidegtől borzadás átjárta, csípős szél lengette a síri füveket, lábra szedte magát, s útra kerekedett. János Vitéz egy nagy hegy tetején jára, hogy a kelőhajnal rásütött arcára. Gyönyörűséges volt, amit ekkor látott, meg is állt, hogy körülnézze a világot. Haldokló félben volt a hajnali csillag, halovány sugára már csak alig csillog, mint gyorsan kiröppent fohász eltűnt végre, mikor a fényes nap föllépett az égre. Föllépett aranyos szekeren ragyogva, nyájasan nézett a sík tengerhabokra, mik úgy tetszett, mintha még szenderegnének, elfoglalva térét a végtelenségnek. Nem mozdult a tenger, de fickándoztanak sima hátán néha apró tarka halak, s ha napsugár érte pikkelyes testöket, tündöklő gyémántnak fényeként reszketett. A tengerparton kis halászkunyhó álla. Öreg volt a halász, térdigért szakála. Éppen mostan akart hálót vetni vízbe, János odament és tőle ezt kérdezte. Ha szépen megkérem kendet, öreg bátya, átszállít-e engem tenger más partjára. Örömest fizetnék, hanem nincsen pénzem. Tegye meg kend ingyen, köszönettel vészem. Fiam, ha volna sem kéne pénzed nékem, felelt a jó öreg nyájasan, szelíden. Megpermi mindenkor a tenger mélysége, ami kevésre van éltemnek szüksége. Te micsoda járat vetett téged ide? Az óperenciás tenger, ez tudod-e? Azért semmi áron által nem vihetlek, se vége, se hossza ennek a tengernek. Az óperenciás, kiáltott fel János. Annál inkább vagyok hát kíváncsiságos, de már így átmegyek, akárhova jutok. Van még egy mód hátra, a sípomba fúvok. És megfújt a sípját. A sípnak szavára egy óriás mindjárt előtte is áll. Át tudsz-e gázolni ezen a tengeren? Kérdi János Vitéz, gázolj által velem. Át tudok-e? szól az óriás és nevet, meghiszem azt, foglalj a vállamon helyet. Égyni, most kapaszkodj meg jól a hajamba. És már meg is indult, amint ezt kimondta. Az óriás János vitézünket, nagy lába egyszerre fél mérföldet lépett, 3 hétig vitte szörnyű sebességgel, de a túlsó partot csak nem érhették el. Egyszer a távolság kékellő ködében Jánosnak valami akadt meg szemében. Nini, ott már a part, szólt megörvendezve. Bízas csak egy sziget, felelt, aki vitte. János ezt kérdezte, és micsoda sziget? Tündérország, róla hallhattál eleget. Tündérország, ott van a világnak vége, a tenger azon túl tűnik semmiségbe. Vígy oda hát engem, hűséges jobbágyom, mert én azt meglátni fölötte kívánom. Elvihetlek, felelt az óriás neki, de ott életedet veszély fenyegeti. Nem olyan könnyű ám a bejárás oda, őrizi kapuját sok iszonyú csoda. Ne gondolj te azzal, csak vígy el odáig, hogy bemehetek-e vagy nem, majd elválik. Szófogadásra így inti az óriást, aki tovább nem is tett semmi kifogást, hanem vitte őtet és a partra tette, és azután útját visszafelé vette. Tündérország első kapuját őrzötte félrőfös körmökkel 3 szilaj medve. De fáradtságosan János keze által mind a 3 medve egy lett a halállal. Ez elég lesz mára, János ezt gondolta, nagy munkája után egy padon nyugodva. Ma ezen a helyen kissé megpihenek, holnap egy kapuval ismét beljebb megyek. És amint gondolta, akképp cselekedett. Második kapuhoz másnap közeledett. De már itt keményebb munka vártám rája, itt őrzőnek 3 vad oroszlán álla. Hát neki gyűrközik, a fenevadakra ráront hatalmasan kardját villogtatva, védelmezték azok csúnyául magukat, de csak mind a 3 élete megszakadt. Igen, feltüzelte ez a győződelem, azért, mint tennap, most még csak meg sem pihen, de letörölve a sűrű verítéket, a 3. kapu közelébe lépett. Uram, ne hagyj el! Itt voltám szörnyű strázsa. Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása. Egy nagy sárkánykígyó áll itt a kapuban, elnyelne 6 ökröt, akkora szája van. Bátorság dolgában helyén állott János. Találós ész sem volt őnála hiányos. Látta, hogy kardjával nem boldogul itten, más módot keresett hát, hogy bemehessen. A sárkánykígyó nagy száját feltátotta, hogy Jánost egyszerre szerte szétharapja. S mit tesz ez a dolog ilyen állásába? Hirtelen beugrik a sárkány torkába. Sárkány derekában kereste a szívet, ráakadt, és bele kardvasat merített. A sárkány azonnal széjjel terpeszkedett, s kinyögte magából a megtört életet. Hely, János vitéznek került sok bajába, míg lyukat fúrhatott sárkány oldalába. Végtére kifúrta, belőle kimászott, kaput nyit, és látja szép tündérországot. Tündérországban csak híre sincs a télnek, ott örökös tavasz pompájában élnek. S nincsen ott napkelte, nap lenyugovása, örökös hajnalnak játszik pirossága. Benne tündérfiak és tündérleányok halált nem ismerve élnek boldogságnak, nem szükséges nekik sem étel, sem ital, élnek a szerelem édes csókjaival. Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtől gyakran a tündérek szeméből könny gördül. Leszivárog a könny a föld mélységébe, és ennek méhében gyémánt lesz belőle. Szőke tündérjányok sárga hajaikat szálanként keresztül húzzák a föld alatt. E szálakból válik az aranynak érce kincsleső emberek nem kis örömére. A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak szemsugarából a tündérleányoknak. Mikor a szivárványt jó hosszúra fonták, ékesítik vele a felhős égboltját. Van a tündéreknek virágnyoszolyája, örömtől ittassan everésznek rája, illatterhes szellők, lanyha fuvallatja őket a nyoszolyán, álomba ringatja. És amely világot álmaikban látnak, tündérország még csak árnya e világnak. Ha a földi ember először jányt ölel, ennek az álomnak gyönyöre tölti el. Hogy belépett János vitéz az országba, mindent, amit látott, csodálkozva látta. A rózsaszín fénytől kápráztak szemei, alig hogy merészelt körül tekinteni. Meg nem futamodtak tőle a tündérek, gyermekszerítséggel hozzá közelgének, illették őt nyájas, enyelgő beszéddel, és a szigetbe őt mélyen vezették el. Amint János vitéz mindent megszemléle, s végtére álmából, mint egy föleszméle, kétségbeesés szállt szívének tájára, mert eszébe jutott kedves Iluskája. Itt hát, hol országa van a szerelemnek, az életen által én egyedül menjek, amerre tekintek, azt mutassa minden, hogy boldogság csak az én szívemben nincsen. Tündérországnak egy tó állott közepén, János vitéz búsan annak partjára mén, s a rózsát, mely sírján termett kedvesének, levette kebléről, s ekképp szólítá meg. Te egyetlen kincsem, hamva kedvesemnek, mutasd meg az utat, én is majd követlek. S beveti a rózsát a tónak habjába, nem sok híja volt, hogy ő is ment utána. De csodák csodája! Mit látott? Mit látott? Látta Iluskává válni a virágot. Eszeveszettséggel rohant a habokba, s a föltámadt leányt kiszabadította. Hát az életvize volt ez a tó itten, mindent föltámasztó, ahova csak cseppen. Iluska porából nőtt ki az a rózsa, így halottaiból őt föltámasztotta. Mindent el tudnék én beszélni ékesen, csak János vitéznek akkori kedvét nem, mikor Iluskáját a vízből kihozta, s rég szomjas ajakán égett első csókja. De szép volt Iluska, a tündérleányok gyönyörködő szemmel mind rábámulának. Őt királynéjoknak meg is választották, a tündérfiak meg Jánost királyokká. A tündér nemzetség gyönyörű körében, s kedves Iluskája szerető ölében, mai napig János vitéz ő kegyelme, szép Tündérországnak boldog fejedelme.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének soron következő részeit Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat jövő héten pénteken, október 17-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, megint Mazsola című mesének első részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A tavasz hírnöke. Megenyhült az idő, lehetett megint turkálni. Legalábbis Mazsola így gondolta. Manócska azonban más véleményen volt. Korai még a turkálás, mazsola. Csak összesároznád magad fülig, inkább sétálgass a ház körül. Mazsola sapkával a fején, sállal a nyakában körüljárta egyszer a tökházat, de másodszorra már nem érzett ehhez kedvet. Szerencsére megjelent Fülöpke, ugyancsak sapkával a fején. – Mit csinálsz, Mazsola? – kérdezte. Mazsola bánatosan nézett rá.
– Manucska azt mondta, hogy sétáljak a ház körül.
– Nekem is ezt mondta, mamám – újságolta Fülöpke. – De én inkább átkérezkedtem hozzád játszani. Sétálni olyan unalmas.
– Ugye?
– derült föl Mazsola képe. Fülöpke bólintott és körülnézett, mit is lehetne játszani. A réten a gyalogút mentén volt egy lefűrészelt fatönk. Mazsola, játszunk színházasdit, ajánlotta Fülöpke. Az a tuskó lesz a színpad, amin én énekelek. Te leszel a közönség.
Én akarok énekelni,
mondta Mazsola, és már nyargalt is a tuskó felé. Fülöpke két ugrással utolérte, és mire Mazsola odaért, ő már fent is volt a tuskón. Én énekelek előbb, jelentette ki büszkén. Mazsola nagy nehezen fölmászott a tuskóra Fülöpke mellé. Mit akarsz itt? Nézett rá Fülöpke mérgesen. Ez a színpad, és én most itt énekelni fogok.
Hogy is ne, én énekelek!
Röfögte Mazsola, és gyorsan ledobta magáról a sálat meg a sapkát.
Először én énekelek!
Én találtam ki, hogy színházasdit játszunk, érvelt Fülöpke. Mazsola egy pillanatra zavarba jött, azután kivágta magát.
De a mi házunkhoz van közel a tuskó!
Tessék innen lemenni! Kiabált Fülöpke.
Mondtam, hogy most én énekelek! Úgyis lelöklek!
Visította Mazsola. A nagy lármára Manócska is előjött a házból. Mi van itt? Kérdezte csodálkozva. Mazsola megörült.
Manócska, lök le a Fülöpöt!
Kiáltott a torka szakadtából. Fülöpkének sem kellett több, olyan sivalkodásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az egész rét.
Azt a lobogós lidérces lángját neki, ripakodott rájuk a Manó. Hallgattok-e tüstént?
Váratlanul csend lett.
Manócska elmosolyodott. Csak annyit akartam mondani, hogy mindig az okosabb enged.
Azzal sarkon fordult és visszament a tökházba.
Mazsola csodálkozva nézett Fülöpkére. Te, Fülöp, melyikünk az okosabb?
Amelyikünk előbb abba hagyja a veszekedést, mondta Fülöpke.
Én már abba is hagyom,
jelentette ki Mazsola, és sietve kászálódott le a tuskóról. Fülöpke csak egy pillanatig gondolkozott, azután ő is leugrott, és azt mondta.
Én már réges-régen abba hagytam. Akkor mind a ketten okosak vagyunk, kérdezte Mazsola.
Fülöpke egy darabig gondolkozott, azután megnyugtatta Mazsolát, hogy mind a ketten nagyon okosak. Ennek örültek egy darabig. Később Fülöpkének eszébe jutott, hogy meg kellene nézni, nem nyílik-e már a nyúldom tövében a hóvirág. Mazsola beszólt Manócskának.
Elmegyünk Fülöppel a nyúldomra!
Útközben kerülges ki a tócsákat!
Figyelmeztette Manócska.
Jó!
Mondta Mazsola, és szaladt Fülöpke után. Mindjárt a kertajtónál belelépett egy tócsába, amit nem vett észre. A nyúldombig megszámlálhatatlan tócsába lépett bele, de egyet sem vett észre. A dombtetőn még hó volt, de a déli lejtőn már zöldelt a fű.
Nézd, Mazsola, mennyi hóvirág! Mutatta Fülöpke a fűben fehérlő virágocskákat.
Gyere, szedjünk, majd meglátod, mennyire örül Manócska, ha viszel neki egy csokorral. A kis hóvirágok a tavasz hírnökei.
De olyan rövid a száruk,
röfögte Mazsola megvetéssel.
Ilyenkor a tavasszal még az is szép, hogy egyáltalán kibújtak a földből,
magyarázta Fülöpke, és szapora hajladozással szedni kezdte a hóvirágot. Mazsola csak immelámmal hajolt le egy-egy szálért. Hazafelé megszemlélték egymás csokrát. Fülöpké szép, dundi tömött csokor volt, Mazsoláé mindössze néhány rövidke szálból állott. A keresztútnál elváltak. Fülöpke a káposztásdűlő felé ment, Mazsola pedig a tökház felé. Mazsola időnként az orrához emelte a hóvirágcsokrocskát, és megszaglázta.
Kesernyés szaga van,
állapította meg. Később felötlött benne az a gondolat, hogy hát ha ízre is keserű a hóvirág. Megállt,
és rövid szaglálódás után megette azt a pár szálat. Megnyugodva ment tovább, mert ízre egyáltalán nem volt keserű. Manócska már ott várta mazsolát a tökház ajtajában. A kismalac csodálkozott.
Jé, Manócska, honnan tudtad, hogy jövök?
A cuppogásból, magyarázta Manócska. Hallottam, ahány tócsa volt az úton, abban mind beleléptél.
Hóvirágot szedtünk Fülöpkével,
sietett mazsola másra terelni a szót.
Fülöpke mondta, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
Na, és hol a tavasz korai hírnöke? Nézett körül Manócska kérdőn.
Megettem, mondta mazsola.
Manócskának torkán akadt a szó. Nem is szólt semmit, hanem hozta a dézsát, és belekészítette a meleg vizet a fürdéshez.
Baj, hogy megettem a hóvirágot, Manócska?
Kérdezte mazsola tanácstalanul. Dehogy baj, nevetett a Manó.
De most akkor, most de honnan tudod, hogy tavaszodik?
Onnan, hogy rád nézek, mondta Manócska. Ennyire csak tél végén, hólvadáskor képes egy malac összesározni magát. Mazsola csillogó szemmel fordult Manócskához.
Akkor egy sáros malac ugyanúgy, ugyanúgy
a tavasz hírnöke, mint a hóvirág, egészítette ki Manócska a félbeszakadt mondatot. Azután beledugta mazsolát a meleg vizes dézsába. Mazsola visított és rukkapált.
De, ha lemosod rólam a sarat, akkor már majd hiába nézel rám, Manócska, nem fog eszedbe jutni a tavasz.
Hát legfeljebb nem jut eszembe, mondta Manócska határtalan nyugalommal, és hiába volt minden tiltakozás, tisztára súrolta a tavasz kis sáros hírnökét.
Ma este Bálint Ágnes megint Mazsola című mesének első részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését a nemrégiben boldog elvatott Bódi Magdiról. Grunda János műsorát hallják.
Pál apostol mondja a II. Korintusi levélben, 8. fejezet 13-15. versig, nem azt akarom, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek meg nyomorúságotok, hanem legyen egyenlőség. Most a ti bőségtek pótolja amazok hiányát, hogy majd azok bősége pótolja a ti hiányotokat, és így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt fölöslege, és aki keveset, nem szenvedett hiányt. Vagy ugyancsak a 2. Korintusi levélben, 5. fejezet 6-7 vers, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Mindenkinek úgy adjon, ahogy szívében elhatározta, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Én azt hiszem, hogy az adakozást is lehet gyakorolni, és bele lehet jönni, mint kiskutya az ugatásba. Ugyanúgy, mint a futás is az elején nehéz, ha valaki régóta nem futott, vagy nem mozgott, nem kocogott, nagyon nehéz elkezdeni, de szép lassan, fokozatosan, és a fokozatosságon itt hangsúly van, belejön, és már nagyon nagy örömet okoz neki. A szentmisére járást is úgy tapasztalom, hogy így van. Nagyon könnyű leszokni róla, és nagyon nehéz visszaszokni rá. Az adakozás is egy olyan téma, ami talán most a mai korban nem annyira központi, de tudjuk, hogy a keresztény életünknek a három alappillére az imádság, a bőt és az alamizsnálkodás. Tehát ezt a harmadik lábat se felejthetjük el, meg hát a böjtöt sem, az se egy nagyon népszerű manapság. Nagyon kevesen vannak, akik komolyan áldozatot hozva böjtölnek. úgy böjtölnek, hogy már fáj, természetesen mindig bölcsességgel és józansággal. De az alamizsnálkodás is egy olyan téma, ami egy kicsit elhallgatott, vagy nem nincs a központban, az életünkben. A helyes alamizsnálkodásról tanít minket Bellár, mint Szent Róbert, de vele még majd foglalkozunk, még külön az ő könyvét átnézzük, mert ez a jó halál mesterségéről szóló könyv, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Most csak érintettük Bódi Mária Magdikán keresztül az alamizsnálkodás témáját, de nem fejtettük ki teljesen. Fölhívja a figyelmünket arra, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévőkért, és felelősek vagyunk a ránk bízott vagyonért, és itt nem csak a pénzt értem a vagyon alatt, hanem a mulandó javakat, amiket Istentől kaptunk, hogy osztogatjuk szét, és hogy szerezzük meg vele az örök életet Isten kegyelméből. A szegényekhez való hozzáállásunkkal kapcsolatban összefoglalva, Jézus a szegényekben önmagát látja. A szegények segítése nem opcionális, hanem a keresztény élet központi eleme. Pál apostol szerint a javak célja a közösségben való megosztás, hogy senki se nélkülözzön. Most haladjunk tovább Bódi Mária Magdika életéről szóló könyvben. Még nem mindig áll rá a szám arra, hogy boldog Bódi Mária Magdolnát mondjak, ezért elnézést kérek mindig, de értsük úgy, hogy már ő boldog, és már ott van a mennyországban. Így írja a könyv, és így emlékszik meg róla az édesanyja. Szerette a játékot, a kézi munkát, de még inkább a jó olvasmányokat. Ha játék közben illetlen szót hallott, rájuk szólt: gyerekek, fogjátok be a szátokat, ez nem illik. Magdika szerette a játékot. Az ember játékos. Játékosnak teremtette az Isten, a játszó ember. Gyerekkorunkban még nagyon szeretünk játszani, aztán ez a képességünk lehet, hogy egy kicsit felnőtt korunkra meggyengül, de alapvetően játékos az ember, egy felszabadult lélek, aki Krisztusban él, aki kegyelmi állapotban él, még ha sok nehézségek és szenvedés között él is, mindig ott van benne a játékosság, a gyermeki játékosság. Magdika szerette a jó olvasmányokat. Minap beszélgettem egy kedves hívő testvérünkkel, és ajánlottam neki egy olvasmányt, lelki olvasmányt, és mondta, hogy hát én már nagyon régen olvastam lelki olvasmányt, inkább csak a munkámmal kapcsolatos szakirodalmat olvasom, de nem marad időm a lelki olvasmányokra. És megkérdezte, hogy nem elég csak hallgatni a YouTube-on, meg podcasteken hasonló elmélkedéseket, kell még lelki olvasmányokat is olvasni? Én azt javasoltam neki, hogy igen, olvasson. Természetesen jók az interneten hallgatott tanítások is, de más, amikor olvasok valamit. Valahogy másképp jut be a rendszerbe, másképp jut be az agyamba, a szívembe. Egyrészt ott megállhatok, lassíthatok, gyorsíthatok, újraolvashatom, és újraolvashatom, és elmélkedhetek rajta. Amikor meg valamit hallgatok, ugye elmondta, és utána már nem tudok visszamenni, vissza tudom pörgetni, de általában nem szoktuk. Szóval lelki olvasmányokat a szentek is ajánlják, és nagyon szükségesek a lelki életünkben való fejlődésünkben. Mindenkinek ajánlom, hogy mindig legyen lelki olvasmánya, amit olvas. Amikor az egyikkel végeztünk, akkor jöhet a következő. Alapvetően a Szentírást azt minden nap olvassuk. Ne legyen olyan nap, hogy nem szólal meg az ige, nem olvasunk a Szentírásból, és most nem akarok rátérni, hogy hogyan olvassuk a Szentírást. Nyilván ennek is megvannak a nem szabályai, de az észszerűsége. Mindenképpen folyamatosan is olvassuk. Persze bele-bele is olvasgathatunk, meg kinyithatjuk, de alapvetően folyamatosan olvassuk, beletesszük a könyvjelzőt, elolvasunk egy fejezetet, egy oldalt, ki mennyit bír, vagy akár csak egy mondatot, és azon elgondolkodunk, imádkozva olvassuk a Szentírást, mint egy imádságot, hallgassuk Isten szavát, és haladjunk benne. És amikor végeztünk, akkor újra kezdjük, és ha megint végeztünk, megint újra kezdjük, és egész életünkben folyamatosan olvassuk. És emellett természetesen lelki olvasmányokat nem árt, ha van valaki, aki segít nekünk ebben, például a lelki vezetőnk, vagy a plébánosunk. Biztos vagyok benne, hogyha valaki szeretne lelki olvasmányokat olvasni, és oda megy a plébánosához, a papjához, és kér tőle könyvet, egész biztos, hogy ad neki. Nekem is van egy-két hívem, aki lassan kiolvasta a könyvtáramat, bár nem olyan kicsi a könyvtár, és kis túlzással mondtam, hogy kiolvasta, de minden héten jönnek egy-egy könyvért. És azt is megtapasztaljuk a lelki olvasmányok terén, hogy a Jóisten vezet ebben is minket, ha megengedjük neki. Lehet, hogy embereken keresztül, éppen az atyán keresztül, aki ajánl nekem könyvet. De meg fogjuk tapasztalni, hogy éppen olyan könyvet kapunk, ahol tartunk a lelki életünkben, ami minket abban segít, hogy előre haladjunk az életszentség útján. A nagy lelki írók segítségével, akik lélek sugallatára írták, amiket írtak. Nem kell nekünk újraértelmezni a katolikus tanításokat, fogadjuk el ezt a 2000 éves kiforrott lelkiséget, és álljunk a nagyoknak a vállán, merjünk az ő vállukra állni, és rajtuk keresztül ostromolni a mennyet. Tehát Magdika, mint ahogy jól tudjuk róla, nagyon szeretett olvasni jó könyveket, lelki olvasmányokat. Akat a könyveket szerette csak, ami Jézusról szólt. Gyerekként is Magdika, ha játék közben illetlen szót hallott, rászólt a gyerekekre. Fogjátok be a szájatokat, ez nem illik. Mi is nyugodtan szóltatjuk, hogyha a környezetünkben csúnyán beszélnek, vagy illetlenül beszélnek, vagy csikamlós dolgokról beszélnek. Okosan, szelíden, szeretettel, de a határozottságot nem mellőzve szóljunk rá, akár a gyerekekre, akár a felnőttekre, és így szebbé a világot, és szebbé a lelkeket. Mert hát mindenki azt mondja, ami a szívében van, szívbőségéből szól a száj, és hogyha valakinek csúnyavak vagy szavak jönnek ki a száján, akkor bizony ott a szívében is valami olyasmi van, ami nem odavaló. Azt ki kell tisztítani egy alapos, mély Szent Jónással, bűnbánattartással és egy határozott döntéssel. Én számon többet nem jön ki illetlen vagy csúnya szó, mert azt is tudjuk a Szentírásból, hogy minden szavunkért felelni fogunk. De egyébként minden gondolatunkért és minden cselekedetünkért. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi jön ki a szívünkből, a szánkon keresztül, és ezzel szebbé tesszük a világot, vagy pedig fertőzzük és romboljuk a világot. Folytatom a könyvet. Szűret alatt jobban csodálkoztak viselkedésén. Mint általában most is elég emelkedett volt a hangulat. Az ő száján azonban egyetlen illetlen szó se jött ki. Ha mások kétértelmű dolgot mondtak, hallgatott. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani. De annál szebben beszélt Istenről, és arról, hogy milyen boldog lehet egy Istennek szentelt élet. Nem győzök álmélkodni Magdika lelkiségén, de azt hiszem ezzel így vannak a kedves hallgatók is, legalábbis remélem. Tehát mindegy, hogy milyen környezetben volt, szüreten, vagy a munkahelyén, ahol ilyen olyanokat beszéltek, az ő száján egyetlen illetlen szó se jött ki, amióta ismerték, kicsi gyerekkora óta egészen a haláláig. Pletykát véletlenül sem lehetett tőle hallani. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, és merjük rajta kapni magunkat, akkor bizony Rájövünk arra, hogy milyen gyengék vagyunk a pletyka területén. És bizony milyen könnyen bele tudunk mi is csúszni a pletykálkodásba. Persze aztán majd mentegetőzünk, hogy én csak ott voltam, én nem én kezdeményeztem, én csak bekeveredtem. Aztán persze bele egy-egy szót, egy mondatot, különösen ha olyan emberről van szó, aki nekem is rosszat tett, egyetértek, bólogatok azzal, amiket a többiek mondanak, persze én nem pletykálok, nem is olyan családból származom, de bizony benne vagyok. És utána csak kapálózom, mint hal a hálóban, már a sepcében, és megettem azt, ami nem olyan kis bűn ám, mert a másiknak a becsületjük. Ha a pletykálkodást halló társaságba keveredünk, akkor többféleképpen viselkedhetünk. Hát lényeg az, hogy mindig szeretettel kell hozzáállni a másik emberhez is, és ahhoz is, akiről beszélnek, és ha szeretettel állok hozzá, akkor én nem fogok rosszat mondani róla. Ha nincs bennem szeretet, akkor mondok rosszat róla. Szeress is, tehetsz bármit. Tehát az egyik lehetőség, amit egy ilyen helyzetben tehetek, hogy elköszönök tőlük, és azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ezt nem akarom hallgatni, én inkább elmegyek. Ez talán sértődés lehet, de mégiscsak jelzés a többiek számára is, hogy nem jó, amit tesznek. Aztán azt is megtehetem egy ilyen helyzetben, hogy miközben mások rosszakat mondanak egy olyanról, aki természetesen nincs jelen, én elkezdem dicsérni. Ők mondanak valami rosszat, én mondok rá mindig egy jót. Tudjátok-e, hogy milyen jó szívű, és mennyi jót tett, és előbb-utóbb nagyon idegesek lesz, akik ezt hallgatják. Mi nem azért jöttünk ide, hogy jókat mondjunk róla, hanem hogy rosszakat. És előbb-utóbb észre térnek, és reméljük, hogy abba hagyják. Aztán a következő lehetőség, hogy megállítom ezt a beszédet, a pletykálkodást, és azt mondom, hogy most ezt ne folytassuk, hívjuk ide az illetőt, és utána folytassuk. Hát akkor már senki nem akarja folytatni, ha ott van az illető, mert az csak úgy jó, nincs ott, ha távol van. De tudjuk meg, hogy egy olyan társaságban, ahol másokról pletykálnak és rosszakat mondanak, ha nem vagyok ott, ez a társaság rólam ugyanúgy elmondja a rosszat. Ebben nyugodtak lehetünk. Tehát a pletyka nem olyan ártatlan dolog, a másik becsületét sérti, lehet rágalmazás, lehet megszólás, attól függően, hogy amit mondanak, az igaz vagy hazugság. Mindenképpen nagyon ártalmas, és óvakodjunk tőle, és soha ilyenbe ne keveredjünk. Vegyünk példát ebben is. Boldog Bódi Mária Magdikáról.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Bódi Máriáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsort hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Telt és kellemes rádiózást kívánunk.